Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, továbbra is belpolitikáról beszélünk, hiszen ez az, ami az érdeklődés középpontjában van, legalábbis 8-áig, amikor újra urnák elé fogunk járulni. Már aki úgy gondolja, hogy fontos neki beleszólni abba, hogy Romániának ki lesz a következő államfője, Széke Istvánnal vagyunk itt a stúdióban, az RMDSZ ügyvezető alelnöke politológusként érkezett a műsorba. Köszönöm István, hogy velünk tartasz, és hát az első tulajdonképpen házi feladatunk az az, hogy rendet vágjunk ebben a nyilatkozat cunamiban, illetve hát a statisztikák függvényében lássunk egyfajta erő átrendeződést, pozicionálódást, és nyilván ezt úgy kérdem, hogy már, ha megkockáztathatom, előtárgyalások ról érkeznek információk, ami a következő kabinet összetételét illeti. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
Jó estét kívánok!
Hogy nézzünk akkor a palettára? Egy meggyengült PCD, egy kicsit fölébredt Pénélé, egy közepesnél gyengébb úszéri teljesítménnyel, egy kimagasló RMDSZ voks szerzéssel, és akkor ne beszéljünk a többiekről, bár fogunk beszélni, hiszen nem tudunk eltekinteni attól, hogy 30-valahány százalék az a nem feltétlenül Európa párti erőknek a territóriuma.
Igen, kétségtelen, amit látunk, az egy látványos előretörés a szélső jobb vagy rendszerellenes pártok tekintetében. Most már 3 is átlépte a parlamenti küszöböt, és körülbelül 31-2-3 százalékra vannak itt azért mandátumok tekintetében, azért még nem világosak az arányok, vagy legalábbis ma délben még nem voltak azok.
A nem bejutott pártok közül, István, kik vannak még, mert ugye itt most nagyon fontos lesz a kisebb 80-90 ezer szavazatnyi táborra rendelkező szereplők opciója is, de akik nem jutottak be, kik azok, akikről tudjuk, hogy továbbra is ilyen, ahogy te mondtad, rendszerellenes, szélsőséges jegyeket is felmutató aktorok?
Tehát jelentős rendszerellenes pártot, amelyik ne került volna be a parlamentben, nem látok.
Tehát pár százalékos tartalék van.
Pár százalékos, igen. Uh-huh. Valóban eléggé magas tehát a mandátumot nem szerző pártoknak az aránya, olyan 8-10% között van, ami azt jelenti, hogy a többi párt osztozik a pártok közötti arányának megfelelően ebből a szegmensből, tehát mondjuk azt, hogy az a szociáldemokrata párt, aki elért mondjuk 22%-ot, az a visszaosztás kapcsán felmegy 24%-ra, hiszen a 90% szavazat között osztják el a mandátumok 100%-át. Na most, ami fontos, ugye, hogy van egy ilyen 31-2-3%-os rendszerellenes párt, van egy, mondjuk úgy, hogy 40% feletti egyértelműen nyugatorientált párt, és van a szociáldemokrata párt, ami mind a tagságát, mind politikusai tekintve mindkét irányba nyitott, és ő van a királycsináló szerepében, tehát tulajdonképpen az ő opciójától függ az, hogy milyen kormány alakul Romániában.
Eléggé tudatában vannak ennek, nem csak már Csillagcsulákra utalok, hanem a párt, mondjam azt, hogy felső döntési köre?
Igen, én azt látom, hogy elkezdtek megint magaslóról beszélni, hiszen a szociáldemokrata pártnak ez történelmileg a leggyengébb eredménye, és akkor az ezelőtt néhány nappal lemondott pártelnök ismét visszajön pártelnöknek, és kijelenti, hogy hát akkor ő úgy gondolja, hogy a szociáldemokrata párt kell adja a miniszterelnökét a következő kormánynak.
Úgy leggyengébb, fűzöm hozzá, hogy nyáron 3.200.000 foks volt az ő számlájukon, most pedig Csolákó 1.700.000-et kapott az első fordulóban, tehát azért arányok keményen látszanak.
Igen, és az is látszik, hogy a szociáldemokraták történelmének az első olyan elnök választása, ahol nem kerülnek be a második fordulóba. És ennek ellenére létrejött egy olyan parlamenti leosztás, ahol a szociáldemokraták azért tudatában vannak a jelentőségüknek. Most itt azért hozzáfűzném azt, hogy van Romániában egy nyugatorientált konszenzus, ami az Európai Uniót és NATO-t illeti. Ezt árnyalja az a 30-valahány százaléknyi rendszerellenes erő, de én nem tartok valószínűnek egy olyan forgatókönyvet, hogy ők kerüljenek kormányra. Több helyen láttuk Európába azt, hogy rendszerellenes pártok akár meg is nyerik a választásokat. Ennek ellenére nem ők kapják a kormányzati felkérést, a kormányalakítási megbízást, és mindenhol egyféle karanténba helyezik őket, vétfalat húzva. Most, hogyha ez az elvárás, úgymond ki nem mondott, vagy kimondott elvárás az Európai Unió szintjén, akkor én úgy gondolom, hogy az a 66-7%, ami a parlament nyugatorientált összetételét jelenti, ennek fog megfelelni, hiszen azt látjuk, ugye, hogy Románia eleve az Európai Unió, hát azt is mondhatnám, hogy strébereként határozza meg magát, aki ugye továbbra is verseny fut Lengyelországgal az Egyesült Államoknak a barátságáért.
Ez a Tetőterasz.
Romániát említ Széke István az előbb, és többször hivatkoztunk is rá, de hát többfajta Románia van. Ha csak úgy tagoljuk ezt a fogalmat, hogy van egy belső Románia és egy külső Románia, akkor már is érdemes egy kicsit elidőznünk a diaszpora szerepénél, hiszen egyrészt a POT nevű pártot bejuttatta, másrészt tovább juttatta Elena Lasconit. Ez azért arról szól, és hogyha most egy picit hátrébb nézünk, és Moldova köztársaságot is tekintjük, még hatékonyabb, még hatványozottabb szerepe volt az ottani diaszporának abban, hogy Maia Sandu második mandátumot tud magáinak. Hogy vagyunk ezzel a diaszporával, amelyből ugye, hát információk érkeznek, nem tudjuk őket napi szinten struktúrálni és értelmezni. Intézményesen nem alakult ki egy olyan párbeszéd, hiszen a határon túli románok hivatala az egy hát szimbolikus keret, pénze, büdzséje, nincs stratégiája, még oly kevésbé. Ergo van két külön hát tábor, vagy külön közösség, mindenik román állampolgársággal rendelkezik, mégis írtatlan nagy különbségek vannak köztünk.
Nagyon nehéz egységesen beszélni a diaszporáról, hiszen úgy gondolom, hogy ez is több szempontból tagolt, hiszen az építkezéseken résztvevő segédmunkásoknak a helyzetét, vagy a német vágóhídakon dolgozóknak a helyzetét nem lehet az orvosokkal, vagy az informatikusokkal összevetni.
De arról sincs ötletünk, István, hogy arányaiban, tehát ez a jól képzett, poszticiális és annál képzettebb réteg hányadát képezi a kitántorgoknak, vagy kintlevőknek, hogy finomabban fogalmazzak?
Vannak kimutatások, vannak? De ezek a kimutatások olyan szempontból nem pontosak, hogy ő az illető személy, tehát az illető személy végzettségére van adat, de nem biztos, hogy az illető személy végzettségének megfelelő munkahelyet tölt be. Tehát, hogyha valaki filozófus diplomával Londonban tányért mosogat, tehát vendéglőben mosogat, az nem ugyanaz, mint hogyha Oxfordban lenne vendégtanár. Tehát ez egy nehéz kérdés. De ugyanakkor lehet, hogy ami összeköti a diaszporát, az a változásoknak az igenlése. Tehát ugye könnyű azt mondani, hogy rendszerellenesek, és akkor szélsőséges pártokat támogatnak. Most kétségtelen, hogy mélyebb elemzések szükségesek, ugye, és ez hát nehéz is egyszerű közvéleménykutatásokkal felmérni azt a értékskálát, amiben gondolkoznak, de azért ugye látjuk azt, hogy a 90-es években a modernizáció Romániában elsősorban a Romániába bejött multinacionális nemzetközi cégek jelentették, akik egy másféle szemléletet, egy másféle munkamorált hoztak.
Intézményi kultúrát.
2007-től kezdődően a modernizáció felhajtó ereje az inkább a nyugaton szerepet vállaló, munkát vállaló személyeknek a személyes tapasztalata. És az is nagyon érdekes, hogy hát nem érdekes, de egyféle magyarázat, vagy magyarázat kísérlet lehet, hogy emlékezzünk vissza, ezelőtt 8 évvel a rendszerellenes párt, ami akkor egy pozitív tartományú, egy pozitív jelentés tartománya volt, azaz Uszéré volt. Kifulladt ez a hullám.
A reformpárti szereplő.
Így van, ezelőtt 4 évvel, átértékeltük a rendszerellenességet, hiszen az AUR töltötte be ezt a szerepet. Most pedig például kérdés számomra az, hogy az a 30-valahány százaléknyi szavazó, aki ezt a 3 rendszerellenes pártot megszavazta, ez értékkategóriák szintjén azonos-e azzal a politikai elit, el, aki vezeti ezt a 3 pártot. Hiszen nincs más rendszerellenes párt. Azt látom, hogy azokat a pártokat, akik valamilyen formájú rendszerellenességet felmutattak, azokat a választók már beáraszták. Az AUR-t mindegy komolytalan párt, aki világos, hogy nem ő fogja pozitív értelemben megreformálni az országot. Ugyanakkor az Uszéré a különböző kormányokban való részvételével hát belesimult abba a párt spektrumba, amit a lakosság beárazott. Tehát itt most már mindenkivel volt kormányon, mindenkit láttuk, hogy mit tud, és tulajdonképpen lassan mindenkire legyintünk. Ez van emögött a pártoknak a hihetetlen mértékű elutasítottsága mögött, amit maga módján Georgescu ki is használ.
Sőt, a legutóbbi nyilatkozata expressis verbis, azt mondja,
igen,
hogy a pártok
így van,
halála,
most
vagy
párt nélküli hát demokrácia, igen, az legjobb tudomásunk szerint nem létezik. Lehet a pártokat nem szeretni, de hát attól még egy közképviseleti rendszernek ezek az alapjai.
Jó, hát ez egy kampánybeli rálicitálás, egy olyan diskurzus, amiről le kell majd hántani ezeket a hangsúlyokat, mert ugye egy kortes hadjáratnak a végén vagyunk, egy igen intenzív szakaszban. De ha már a pártok és értékek kategóriánál vagyunk, akkor Lasconi esetében is utaltál arra egy beszélgetés során, hogy ő is eltávolodna tulajdonképpen a pártosságtól, vagy a pártkötődéstől, hiszen pillanatnyilag ő neki érdeke egy jóval nagyobb tábort kialakítani maga mögött, ahol bizonyára a még bizonytalanok, vagy ingadozók, vagy meg nem szólítottak is jócskán ott lehetnek a tartalékban.
Kétségtelen, tehát én azt látom, hogy Lasconinak az úszéri az kolonc. Ő azért érdekes módon lett az úszérinak az elnöke. Az úszéri hát egy erősen ideológikus, eléggé zárt közösséget alkotott, és úgy tűnik, mintha Lasconi felismerte volna, hogy ha ő egy jó eredményt szeretne elérni az elnökválasztáson, akkor nyitnia kell. Ebből lett a vallásos érzületű választók irányába egyféle nyitás, ugye a keresztekkel, meg a különböző...
Természetközelség.
Igen, a különböző találkákkal. Kétségtelen, hogy ráerősített a nemzeti érzésre is. Ugye vitatkozott a lányával a tradicionális család és az LMBTQ kérdéséről. Most az az érdekes, hogy ezzel szembe ment az úszérét addig meghatározó véleményvezérekkel, akik sorra kiváltak, és különböző pártokat hoztak létre. Ugye ilyen a Sense, ilyen a Rapper, ilyen a Drept, és talán még egy van, ami most hirtelen nem ugrik be. Ezek összességében elvittek 5%-ot úgy, hogy egyik sem lépte át ugye a parlamenti küszöböt. Ugyanakkor érdekes, és a jövő szempontjából nagyon, hogy mondjam, élesen fog felvetődni az a kérdés, hogy a Lasconi által újra pozícionált úszéré nagyon sok esetben átfedést mutat a Nemzeti Liberális Párttal. És nehéz lesz kettőjük együttműködése, tudván azt, hogy ugyanarra a szavazó bázisra startolnak rá.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Opciók küzdelme, a pártvezetés és a tagság döntése, illetve hát elvárásai ugyanúgy fölvetődik, csak más regiszterben, hogyha az RMDSZ tegnapi nyilatkozatát, a szát utáni állásfoglalást nézzük, hiszen ott egyértelmű volt, hogy Lasconi melletti voksolásra szólított fel Kelemen Hunor, viszont van egy felmérésünk, egy kurszfelmérés, amely szintén friss, hiszen vasárnap készült a szavazásból távozó, az urnák mellől távozókat kérdezték meg, ahol hát kiderül, hogy a romániai magyarság minimum megosztott ebben a kérdésben. Rizikó ez a döntés a szövetség részéről, vagy voltak mérések, amelyek arról szólnak, hogy 4 nap alatt megfelelő kampánytechnikákkal és diskurzussal, politikai kommunikációnak az eszközeivel át lehet hangolni, ha nem is azt a felet, majdnem felét a statisztikailag kimutatott magyar közösségnek, de legalább jó hányadát. És itt nem akarok pontosítani, hogy mekkorát, de hogy azért kimutatható arányát.
Véleményem szerint Lasconi nagyon nehezen tudna győzni. Nagyon nehezen tudna győzni, főleg azt követően, hogy a szociáldemokrata párt, hát fogalmazzunk úgy, hogy a tagság lelkiismeretére, döntésére bízta ugye a vasárnapi szavazás kérdését.
De István, azért van emellett, csak azért próbálom ezt közbeszúrni, van egy mellékzöngéje ennek az üzenetnek, hogy a PSD ugyanakkor azt mondja, hogy továbbra is kiáll a nyugati értékek mellett.
Igen.
Veszik ezt az üzenetet a szavazók, vagy nagyon vékony rétege?
Én úgy gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt nehéz szavazókat átállítani értékrendbeli kérdésekben. Most ugye felmerül annak a kérdése, hogy az RMDSZ miért nem hozta nyilvánosságra hamarabb, ugye, a második fordulós opcióját, és hát elsősorban
azért, párt sem tette.
Elsősorban azért, mert tudtuk, hogy ebben a kérdésben a választók nagymértékben megosztottak, függetlenül attól, hogy most ez százalékokban mit is jelent, és egyértelmű volt, hogy a parlamenti választási kampányt egy ilyen kérdés idő előtti megnyitásával nem érdemes megterhelni. Az RMDSZ többször döntött valamelyik elnökjelölt mellett, és többször bízta ezt a döntést a választókra. Most én úgy gondolom, hogy ez a második opció, tehát, hogy bízzuk a választókra ezt a kérdést, ilyen opció nem volt, hiszen ez a döntés tulajdonképpen nem Lasconiról, hanem a saját identitásunkról szól. Tehát miként határozzuk meg magunkat? És véleményem szerint, hogyha így tesszük fel a kérdést, akkor egyértelmű, hogy azok, akik jövőjüket az Európai Unióban, és teszem hozzá a NATO-ban képzelik el, hiszen mindaz, amit a saját jövünkről gondolunk, az kizárólag egy Európai Uniós kontextusban értelmezhető. Tehát a kisebbségi kérdést tőlünk keletre más eszközökkel oldják meg, hogy ne kössek ki bucsánál. Most, ha a saját önképünkről van szó, akkor egy antiszemita felhangokkal terhelt jelöltnek bármilyen típusú, akár hallgatólagos támogatása nem elképzelhető. Én most nem a fake newsról beszélek, mert az, hogy most Trump kapcsán láttuk, hogy most valaki butaságot beszél, abból nem biztos, hogy következik, ugye.
De hát itt bűnvádi eljárás volt,
így van,
konkrétumok vannak.
Így van, tehát ez a saját véleményemet mondom, amikor azt mondom, hogy ezt a személyt réges-rég le kellett volna csukni gyűlöletbeszédért. Mert egyszerűen törvény van arra, hogy háborús bűnökért elítélt személyeket pozitív kontextusba hozni, törvénybe ütközött.
Három hónaptól három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Nyilván a törvényt most nem fogjuk részleteiben szálazni, de ez az egyik tétel. Tönköbest, 70 ember, karlendítés. Légionális.
Igen.
Elindul a, hát egyelőre, amit tudunk, hogy a nyugdíjas pap, aki ott a ceremónián részt vett, őt az egyház visszavonja, sőt, érdekes, csak azért mondom, az ortodox egyház megjegyezte azt, hogy az ima az egy személyes gesztus, nem lehet nációhoz kötni és közösségi élményként tételezni.
Egy legjobb dolog, ami történhetett velünk az elmúlt 30 évben, az az Európai Uniós és a NATO tagságunk. Tehát egy olyan típusú szélretolódás, ami itt történelem árnyait hozná vissza a 21. századba.
Mondjuk ki, fasisztoid, mert igen, nem kell ezt a szégyelni.
Nem várható. De ugyanakkor hatóságok újra kell gondolják az ilyen típusú megnyilvánulásokkal kapcsolatos magatartásukat, mert ha nem, akkor az azt jelenti, hogy egyes állami hivatalok bűntársakká válnak, vagy ahogy Rejtő Jenő mondja, tettestársai azoknak a kísérleteknek, amelyek hát megpróbálnak itt különböző háborús bűnösöket pozitív színben feltüntetni. De mondom, ez a kérdés a mi identitásunk részét képezi. Tehát nem az a kérdés, hogy mi válasszunk két jelölt között, hanem az, hogy mi mit gondolunk saját magunkról, saját értéktárunkról, és Ebbe pedig Georgescu-nak a támogatása semmilyen formában nem fér bele. Az, hogy Lasconinak több olyan kijelentése van, amit vitatni lehet, és itt ugye itt elsősorban ez a közigazgatás átszervezésére vonatkozó törvénytervezet,
Ebből félig már kihátrált.
Csak úgy mellékesen, tehát mi, amikor végig gondoltuk a következő 4 évet, akkor hát egyrészt összeraktunk egy majd 70 oldalas választási programot, de hogyha a 3 prioritást kéne meghatározni, akkor egyrészt a közigazgatási átszervezés ilyettén történő végrehajtásának a megakadályozása, a második valamilyen formában megállítani azt a folyamatot, amivel például a közbirtokossági erdőket
újraállamosítják,
elkezdték visszavenni, és a harmadik kérdés ugye az a nagyon nagy a román nyelv oktatásának fő próbája, ami jövőre lesz, ugye akkor érettségizik az első olyan korosztály, aki már, hát mondjuk úgy, hogy egy kisebbségek számára összeállított román nyelvet tanult. Most ebből, amit tematizálni lehet tekintettel arra, hogy a közbirtokossági erdőket bírósági úton próbálják visszavenni, az kétségtelen, hogy a közigazgatás átszervezése, és hát ezért tűnt úgy, hogy az RMDS az elnökjelölti kampányban elsősorban Lasconira lő, hiszen ő jelenítette meg a pártjával azt az egyes számú gondot, amit meg akarunk akadályozni, vagy valamilyen formában el akarunk téríteni a következő 4 éves mandátumban.
Akkor nem árulunk zsákba macskát, ha feltételezem, hogy a Kelemen Lasconi találkozó egyik sarkalatos pontja pontosan ez lesz, visszavonjátok.
De ez is volt világos. Világosan kijelentette Kelemen Hunor, számíthat a támogatására, hiszen együtt megyünk Európába. Azt a típusú és azt a megfogalmazású közigazgatási átszervezési törvényt felejtsük el.
De erre van egy konkrét, még ha nem is formalizált, de elhangzott ígéret, hogy akkor igen?
Olyan típusú ígéret nincs, utalások szintjén vannak, de kétségtelen, hogy ez a következő kormány összetételéből következik. Ha például az RMDS a 3 szélsőséges párttal együtt ülne az ellenzékbe, akkor értelemszerűen semmilyen befolyása nem lenne ennek a folyamatnak az alakulására. Az, hogy milyen összetételű kormánykoalíció alakul, az egy más kérdés.
Tetőterasz. Ez a beszéd. Hétfőtől péntekig, este a 6 órai hírek után. Rostás Péter István műsora.
Patrióták és szuverenisták. A többi között ezeket a kategóriákat is lehet, hogy át kéne gondolni, vagy újra kéne értelmezni, mert egyrészt leuralták ezeket a terminusokat, maguknak úgymond betáraszták azok a politikai aktorok, amelyek ezzel vonulnak, és nem csak Romániában, hanem Európa szerte sok helyütt. És akkor gondban leszünk, hogy mettől meddig lehetünk hazafiak, vagy az önállóságunkra állami entitásként büszkék és rátartiak. Mert hogy valahogy az a benyomásom a hírfogyasztónak vagy a közélet iránt érdeklődőnek, hogy akkor itt van egy ősi helyi értékeket konzerváló és védő gondolkodás és attitűd, és van egy másik, amelyik képes bármit feladni, csak hogy hatalmát megtartsa, meghunyászkodjon, betagozódjon, elsikkadjon ebben a, hát nem is tudom, ilyen jellegtelen európai tájban. Hogy lehet ezeket visszavenni, vagy a maguk helyén kezelni majd ezeket a kategóriákat, miután hát elég hosszú idő óta kampányokban, politikai vitákban, kemény debatőr helyzetekben előjönnek eszközként, szlogenként, diskurzus alapelemeiként?
Kétségtelen nagyon nehéz, és itt nem az RMDS-ről beszélek, hiszen az ő eszközrendszere az, hogy a román nyilvánosságban újra értelmezze ezeket a fogalmakat, azért véges. Kétségtelen, hogy a fősodrú román pártok elaludtak, ami a nyelvpolitikai küzdőteret illeti. És egyszerűen hagytak kisajátítani olyan fogalmakat, ami kétségtelen egy pozitív érték kategóriában értelmez a lakosság többsége, hiszen ugye a patrióta, hát az még a reformkori magyar szóhasználatban is egy nagyon fontos kifejezés, pozitív értéktartalommal. A szuveranista pedig hát ugye egy Európában bevett fogalom, csak érdekes módon többnyire nem az oroszok ellen fogalmazzák meg a szuveranitás, pontosabban nem az oroszok mellett fogalmazzák meg a szuverén voltukat, hanem inkább a brüsszeli túlhatalomhoz képest. Most ehhez képest ugye ezek a, én inkább rendszerellenes jelzőt használom, ezek a pártok mindkét fogalmat ki tudták sajátítani, elsősorban azért, mert a szociáldemokraták soha nem tartották fontosnak ezeket a kérdéseket. Az USZRÉ pedig egy olyan ideológikus burokban van, hogy ő teljesen más értékskálán határozza meg a saját identitását, ami eleve konfrontálódik ezzel a világgal, ami neki akár még érdeke is, mert így tudja fenntartani az úgymond határt közte, illetve a mások közt.
A Nemzeti Liberális Párt meg egyre inkább liberális volt, és egyre kevésbé nemzeti, hogyha lehet így fogalmazni.
Ez egy régi kérdés, hogy most a liberális párt most milyen elveket vall, erre szerintem ők se tudnának egyszerűen válaszolni. Ott egy vezetői válság van hosszú évek óta, és azt kell mondanom, hogy a különböző frakcióknak az értékrendje, jövőképe azért nagy mértékben eltér egymástól, tehát nehéz a liberális párton belül egy konszenzus találni, mondjuk azon túl, hogy az adókat csökkenteni kell, és a vállalkozóknak békét kell hagyni. Most ezen túli értékkategóriákban nagyon, nagyon nehéz feladat közös nevezőre jutni.
Ez a Tetőterasz.
Klaus Johannis utolsó beszédét mondta, hivatalos, ugye nemzeti ünnepi felszólalása volt. Elnézést kért azoktól, akiket netán, vagy hát tudta, szerint megbántott, vagy akár kiábrándított. Elindult lényegében ez a hazai bénakacsa periódus, ugye, és ennek farvizén, ha már itt a hullámokról és vizekről beszélünk, egy olyan értelmezés, hogy bizony-bizony mindazért, ami most van, ez a, hát nem tudom, majd egészíts ki, krízis közeli állapot. Ez tulajdonképpen a Johannisi második mandátum, vagy 10 év eredménye, ha bővítjük. Mennyire lehet áttolni most így tényleg a befejezés előtt? Ugye mindig van egy reflex, hogy amikor távozik a két dolog van, ugye a mózesi komplexus, hogy menj előre, aztán mi majd követünk megfelelő biztos távolból. A másik meg az, hogy amikor már látjuk, hogy túl vagy a delelőn, és kifele jár az ember a mandátumából, akkor felerősödnek a kritikák szinte hát reflexzerűen.
Tehát Johannes akkor kellett volna bocsánatot kérjen, amikor a közvéleménykutatásokban látta a lakosság 90%-ának az vele kapcsolatos elutasítását. És meggyőződésem, hogyha erre a bocsánat kérése nem most kerül sor, hanem valamikor a tavasszal, akár még az EP választások előtt, akkor most nem ez lenne a parlament összetétele, és lehet, hogy nem a vasárnapi két államelnök jelölt közül választanánk. Én nem gondolom, hogy az ő hibáival magyarázható a mostani belpolitikai állapot, de kétségtelen az államelnöknek igen jelentős szerepe van az iránymutatásban, az értékek felmutatásában, és a mondjuk úgy, hogy nemzeti egység keresésében, egyféle mediátori szerepben. Az, hogy ehelyett ő először valamilyen ugye saját pártomat akarom, és ezért
a politikai túlélésre játszott.
Az igen. Egyik legtapasztaltabb politikust, Orbánt ugye annak idején kinyomta a liberális pártból, a semmiből előhúzott egy irányába végletekig hűséges, de semmilyen politikai tehetséggel nem rendelkező szemét, akit először oda tett, ugye miniszterelnöknek, utána pedig a párt élére. Ezt követően beindult ez a nemzetközi álláskeresés, hogy hogyan fogalmazzak, majd ennek a bukása után törvényt kívánt módosítani azért, hogy megpályázhasson egy szenátori pozíciót, ezzel ő elsősorban a saját pártjának ártott, amelyik ugye 10%-ot, több mint 10%-ot bukott a mostani választásokon, de a politikáról való közbeszédet elvitte egy olyan irányba, ami kétségtelen nem az emberek problémáiról, a megoldandó feladatokról szólt, hanem pártok marakodásáról, pozíciókeresésről és mindenféle más személyes dolgokról. Ez is hozzásegített ahhoz, hogy főleg a diaszpóra ugye nagyobbik része azt mondja, hogy változást akarunk, mert ez így nem mehet tovább. Ezt mondta, ugye beszéltél az előbb, hogy hány Románia van. Kétségtelen van egy hatalmas réteg, ami saját magát a rendszerváltás veszteseként tételezi, aki szintén változást akar, mert látja azt, hogy ez a társadalom már nem egy tranzíciós, tehát nem valahova megy, hanem már a stabilitás igen. jeleit mutatja, ő pedig ebben a helyzetben nem találja helyét, nem érzi jól magát, és ez nem csak az ő hibája, hanem annak a rendszernek is a hibája, ami nem figyel oda rá, nem foglalkozik az ő gondjaival, hiszen saját magával van elfoglalva. És hogyha feltesszük a kérdést, hogy ki a változás garanciája, hát ezzel a hullámmal tudnak feljönni azok a szélsőséges pártok, akik soha nem voltak kormányon, tehát nem ők idézték elő azt az állapotot, amiben én rosszul érzem magam, illetve hát kialakul egy ilyen...
Vagy hát olyan újak, mint a fiatal emberek pártja, akik hát tényleg igen, a semmiből,
igen,
a nulláról.
Igen, de kialakul egy ilyen teljes elutasítás a pártok irányába, ebből jön a pártok nélküli többpárti demokrácia, ami egy fából vaskaréka, és ebből előállhat egy igen nehéz helyzet. Mert ugye most a kormányalakítás kapcsán, hát elsősorban azt a kérdést kell feltegyük, hogy mire keresünk kormányt. Nem az, hogy áll össze egy kormány. mert azon az világos, hogy azért, hogy Romániát az európai úton tartsuk. De hogyha megnézzük a következő két évnek az agendáját, azt látjuk, hogy egy 8%-os államháztartási hiányt kell lefaragni nagyon gyorsan, van egy fizetési mérleg deficit, ami nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ekkora, strukturális reformok nélkül ez nem fog menni, illetve nagyon szigorú megszorítások nélkül nem fog menni. Na most, hogyha egy nagyon szigorú megszorítások irányából közelítem meg a következő két évet, mert ugye négy az sok, akkor azt kell mondanom, hogy két rossz döntés van a kormányalakítás szempontjából. Az egyik rossz döntés a nagy koalíció, ami kizárólag a három ellenzéki, rendszerellenes pártot hagyja ellenzékbe növekedni, és az a lakossági felháborodás, elkeseredettség, ami a gazdasági megszorítások következtében óhatatlanul előáll, az ők növekedését fogja eredményezni úgy, hogy 30-valahány százalékon vannak. Tehát az 50 százalékig nem kell olyan sok. Ha pedig valamelyik nagy pártot kihagyom ebből az úgymond nemzeti összefogásból, vagy Európa párti összefogásból, akkor egy nagyon vékony többség alakul ki, ami akár illékony is lehet, és itt az a kérdés, hogy a politika, a parlament, az állami intézmények fel tudnak-e megfelelő erőt mutatni abban az esetben, hogyha ezek a rendszerellenes pártok utcára viszik az embereket? Tehát itt azért a következő két év nem lesz egyszerű, és nagyon, hogy mondjam, sok esélyes, vagy több kimeneltelű kérdés az, hogy egy milyen összetételű kormánykoalíció jó most a következő két év Romániájára.
Dacára annak, hogy emlékszem, nyáron mondtad, hogy volt egy ilyen szövetségi szóbeszéd, hogy bár lennénk 2025-ben, most talán azért ez árnyalódik ez a tétel. Na de ha ezt nézzük, István, hogy van egy kabinet, amely ugye most nagyon sürgősen, hát lehet, hogy az ügyvezető fogja a büdzsét valahogy nyomni, passzírozni, nem tudjuk most konkrétan, ketyeg itt az óra. Hogyha azt nézzük, hogy lesz mandátum elosztás, lesz hivatalos eskületétel, és tudjuk, hogy a román parlamentben azért van egyfajta belső dinamika. Mennyire látod valószínűnek azt, hogy idővel átülnek innen-oda, onnan-ide, és az onnan-idét inkább egy olyan vonatkozásban gondolom, amikor a potból, vagy a sorsalkaféle, vagy a másikból is, az áurból is a két nagy párt irányába fognak átülni, ilyen vagy olyan meggondolásból honatják. Tehát a liberálisokhoz, vagy főleg a PSZD-hez.
Most én elsősorban az AUR-ba látok több olyan képviselő szenátort, aki már három-négy pártot megjárt. Most számukra egyel több vagy kevesebb az igazán nem tét. És kérdés, hogy milyen koalíció alakul, mert hogyha az a döntés sem mondjuk a liberális pártnak, hogy ők inkább növekednének ellenzékbe, akkor lehet, hogy több most ellenzéki pártok listáján bejutott képviselő szenátor felelősséget fog érezni a stabilitás, az ország stabilitása szempontjából, és át fog ülni a szociáldemokrata pártba. Már csak azért is, mert az AUR ugye anyagi gondokkal küzdött a választási kampányban, és hát több olyan eset ismert, ahol élni lehet azzal a gyanúperrel, hogy a választási kampányköltségekbe való hozzájárulás segítette egyik-másik személyt a lista vezetői pozíciójába.
Hát ez izgalmas lesz, ezt majd úgyis gondolom, hogy vízkereszt után fogjuk kideríteni. Technokrata vagy pártember kerül a kabinet élére. A mostani megérzéseid függvényében melyiket tartod valószínűbbnek? Mindig, amikor van egy ilyen nagy nem tudjuk hova tenni és válság, akkor van egy fajta hajlandóság, hogy megint így középre tolni, valaki vigye el a balhét csúnya szóval vagy kifejezéssel. Csak hogy hát a technokratát azt nem tudjuk úgy ellenőrizni, mi pártbeliek.
Nagyon nehéz kérdés, hiszen hogyha pártok ugye tankönyvszerűen működnének, akkor most a szociáldemokrata párt élére találtak volna egy 45 éves technokratát, aki nyugaton végezte a tanulmányait, és megjelenít egy klasszikus szociáldemokrata arcélt. Most ehhez képest Csoláku lemondott, utána kijelentette, hogy akkor se indul a elnök választáson, hogyha megismétlik az első fordulót. Ezt követően visszatért a szociáldemokrata párt elnöki pozíciójába, és fű alatt kijelentette, hogy miniszterelnök szeretne lenni. Most ebből a megfontolásból bármi lehet. Igen, logikailag igazad van abban, hogyha ilyen magas a pártoknak az elutasítottsága, és az értékkategóriák tekintetében ez a pártoktól kvázi független technokrata image a lakosság szempontjából nyerő, kétségtelen, hogy egy ilyennel kellene elvégeztetni azokat a megszorításokat.
Ezt a két szűk esztendős legalább.
Mert ebben az esetben az őt adó párt kisebb mértékben sérül. Tehát a nyilvánosság előtt el lehet játszani azt, hogy ez tulajdonképpen csak egy parlamenti többség alakult ki egy technokrata kormány támogatására, akik végül is meghozzák a népszerűtlen intézkedéseket, és elviszik a balhét, és akkor fél időnél visszajönnek a virtigli politikusok, és akkor eljátszodják újból a szívek harcát.
Hát egy népszerűtlen döntés közelébe kerültem, mert hogy időnk lassan lejár, de azért utolsó, utáni kérdésként még fölteszem azt, hogy ha most tőzsdére kéne vinni dolgokat, mennyire lennél visszafogott, mennyire mondanád azt, hogy oké, először menjünk el a fogadóirodába, és tegyük meg ott a tétjeinket, aztán majd utána következzen a tőzsde. Lászkóni 50 egész hány százalékkal fog befutni?
Most választási kampányban ilyen kérdésre nem kívánok válaszolni. Inkább azt mondom, hogy Csolákunak sokkal egyszerűbb dolga lett volna, hogyha ő kerül be a második fordulóba. Laszkolinak a számítások szerint legalább 1 millió szavazót kéne áthozzon a szociáldemokrata táborból, amit, hát fogalmazzak úgy, hogy nehezen látok kivitelezhetőnek.
Erről fogunk beszélni a tetőteraszon majd hétfőn, amikor már látjuk az adatokat, tudjuk, hogy ki Románia elkövetkező államfője. Széke István, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Visszavárunk még az év folyamán, mert úgy tűnik, hogy a belpolitika az viszi a prímet továbbra is így decemberben. Advent, várakozások és hát vágyak környékén. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Szerintem egyébként volt annyi történés az idén, hogy a szilveszteri kabarétok számára is
készül, különben készül a kabaré.
Megfelelő anyag legyen. Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.